Üdvözöljük a HVG könyvek tömörített tudástárban, ahol a vezetés és üzleti stratégia, sales és marketing innovációk, valamint a HR legfrissebb és legfontosabb eszméit szedtük csokorba olvasmányos és könnyen értelmezhető formában. Dőljön hátra és hagyja, hogy inspiráljuk új gondolatokkal és perspektívákkal. Simon Sinek, Végtelen játék. Hogyan lehetünk nyertesek, ha a játék soha nem ér véget? A véges játékokban minden játékos ismert, kötöttek a szabályok és világos a végpont, könnyű eldönteni, ki győzött, ki veszített, mint a fociban vagy a sakkban. A végtelen játékokban, az üzleti életben, a politikában vagy általában a nagybetűs életben azonban nincsenek győztesek és vesztesek, csak előrébb jutni lehet vagy lemaradni. Egyes vállalatok és szervezetek problémái abból erednek, hogy vezetőik véges gondolkodásmóddal játszanak egy végtelen játékot. Így sok tekintetben elmaradnak versenytársaiktól. Lassul az innováció, elfogy a lendület, hanyatlani kezd a munkamorál, és ez végül a teljesítményre is kihat. Ezzel szemben a végtelen játékban gondolkodó vezetők erősebb, innovatívabb, inspirálóbb környezetet teremtenek, ahol az embereik megbíznak egymásban és a vezetőikben is. Az ő vállalataik kellőképpen reziliensek ahhoz, hogy talpon maradjanak az állandó változás közepette, miközben versenytársaik sorra maradnak el mögöttük. Végső soron ezek a szervezetek vezetnek át minket a jövőbe, ezért fontos, hogy mielőbb átformáljuk eddigi viselkedésünket és végtelen gondolkodásmódunkkal hatást gyakorolhassunk a világra. A szerző. Simon Sinek vezetési és marketing tanácsadó, a Rand Corporation munkatársa, a Columbia Egyetemen stratégiai kommunikációt tanít. A hagyományos vezetéselméleti irányzatokat megkérdőjelező ötleteit bemutatta többek között a Fortune magazin 100-as listáján szereplő vállalatoknak, kisvállalkozásoknak, non-profit szervezeteknek, az amerikai kongresszus tagjainak, az amerikai hadsereg legfelsőbb vezetőinek és számos ország nagykövetének. Előadása a negyedik legnépszerűbb videó a TED honlapján. A következő bestsellerek szerzője. Találd meg a miérted, mi motivál minket és csapatunkat. Kezdj a miérttel, az inspiráló vezetés titka. A jó vezetők esznek utolsónak. Hogyan építsünk összetartó, lelkes és sikeres csapatot? Kinek ajánljuk elolvasásra a könyvet? A Végtelen játék című könyvet elsősorban üzleti vezetőknek, vállalati döntéshozóknak, vállalkozóknak és menedzsment szakembereknek ajánlom elolvasásra, mivel a könyv új perspektívát nyújt az üzleti stratégiákra és vezetési gyakorlatokra. Azoknak is hasznos olvasmány lehet, akik érdeklődnek a fenntartható fejlődés, az etikus üzleti magatartás és a hosszú távú siker iránt. A végtelen játék mélyreható betekintést nyújt abba, hogyan lehet adaptívabbá, rugalmasabbá és sikeresebbé válni egy állandóan változó világban, ezért széles körben ajánlott olvasmány. Rövid összefoglaló. A Végtelen játék című könyvben Simon Sinek a végtelen játékelméletet alkalmazza az üzleti életre, amelyet eredetileg James Carles filozófus dolgozott ki. Sinek szerint a legtöbb vezető és szervezet a véges játékok szabályai szerint játszik egy végtelen kontextusban, ahol nincsenek világos győztesek vagy vesztesek, és a játék soha nem ér véget. Sinek arról győzi meg olvasóit, hogy a sikeres vezetők és szervezetek azok, amelyek a végtelen játék szabályai szerint játszanak, ahol a cél nem a győzelem, hanem a folyamatos fejlődés és a hosszú távú fenntarthatóság. Ez magába foglalja egy igaz ügy előmozdítását, a bizalomépítést a csapatokon belül, a méltó riválisoktól való tanulást, az egzisztenciális rugalmasságot és a vezetői bátorságot. Sinek érvelése szerint az ilyen szemlélet nem csak elősegíti a vállalatok hosszú távú sikereit, de pozitív társadalmi hatást is generál. Összefoglaló. Véges és végtelen játékok. Kétféle játék létezik, véges és végtelen. A véges játékban minden játékos ismert. Kötött szabályok szerint játszanak, és egy közösen meghatározott célért folyik a küzdelem, amelynek elérésekor a játék véget ér. Például, ha sakkozunk vagy társasjátékozunk, van egy világos szabályrendszer, és a cél az első hely megszerzése. A sport világában a cél az ellenfelek legyőzése, a célvonal átlépése, a legmagasabb pontszám elérése vagy a gyorsaság. Ezek véges játékok, önmagukra, a versenyre és a győzelem iránti belső szükségletünkre összpontosítanak. A véges játéknak mindig van eleje, közepe és vége. Ha ezt az üzleti életre alkalmazzuk, azt látjuk, jelenleg sok vállalat véges játékot játszik, rövidtávú piaci nyereségek reményében és részvényes igények kiszolgálása miatt. Céljuk a mérhető, gyors eredmények szempontjából győztes vállalat létrehozása. De a valóság az, hogy minden vezető ideje lejár, de a játék tovább folytatódik. A végtelen játéknak az időtartama is végtelen, és mivel nincs célszalag, gyakorlatilag sosincs vége, így megnyerni sem lehet. Az elsődleges cél, hogy minél tovább tartson a játék, és minél tovább játékban maradjunk. Korra való tekintet nélkül a legtöbbünk ismeri a legót. Nem a szerencsének köszönhető, hogy kiállta az idő próbáját, hanem annak, hogy ez a vállalat hosszú ideje végtelen gondolkodásmódot alkalmaz. Az ott dolgozók szinte mind olyan munkát akarnak végezni, amellyel biztosítják a fennmaradást. Nem a negyedéves rekorderedmények megdöntése motiválja őket, hanem az, hogy évről évre egyre több gyereknek biztosítsanak innovatív játékélményt. Egy igazán sikeres vállalatban a vezetők generációin át játsszák a végtelen játékot, és fenntartható terméket építenek, amely alkalmazottjaik és ügyfeleik számára, valamint a jövő generáció számára egyaránt előnyös. Véges és végtelen gondolkodásmódú vezetők. Alapvető különbség van egy véges gondolkodásmódú vezető és egy végtelen gondolkodásmódú vezető között. Korunk vezetőinek kifejezés módját figyelve azonban az lehet a benyomásunk, hogy nem ismerik a játékot, amelyet játszanak. Folyton győzelemről beszélnek. Mániájuk, hogy le kell győzni az ellenfelet. Kiállnak a világ elé, és közlik, hogy ők a legjobbak. Céljuk, hogy ők legyenek az elsők. Csak hogy az olyan játékokban, ahol nincs célvonal, mindez lehetetlen. Ha egy végtelen játékban véges gondolkodásmóddal vezetjük a csapatunkat, abból sokféle problémánk származhat. A legjellemzőbb, hogy megrendül a bizalom, gyengül az együttműködési hajlandóság, csökken az innováció. Egy véges gondolkodású játékos olyan termékeket készít, amiről azt gondolja, hogy el tudja adni az embereknek. A végtelen gondolkodású játékos olyan termékeket készít, amelyeket az emberek meg akarnak vásárolni. A végtelen gondolkodásmód már sokkal jobb irányba visz. Csoportok esetében jelentős mértékben erősödik a tagok közti bizalom és együttműködés, hatalmas lendületet kap az innováció, mindez pedig óriási előnyökkel jár. Ha igaz, hogy életünk során mind részt veszünk végtelen játékokban, akkor saját érdekünkben meg kell tanulnunk felismerni, milyen játékot játszunk, és mi kell ahhoz, hogy végtelen gondolkodásmóddal vezessük a csapatunkat. És az sem kevésbé fontos, hogy megtanuljuk felismerni a véges gondolkodásmód jeleit, mert csak így változtathatjuk meg, mielőtt komoly károkat okozna. Ha például egy olyan hosszú távú célunk van, mint az egészségünk megóvása, akkor életmódbeli választásokat kell tennünk, és összpontosítanunk kell az étrendünkre, az alvás minőségre és a testmozgásra. Hasonlóképpen, ha egy üzleti vezető szeretné, hogy a szervezete hosszú távon egészséges legyen, 5 dolgot kell tennie. 1. Támogassunk egy igaz ügyet. 2. Építsünk megbízható csapatokat. 3. Tanulmányozzuk a méltó riválist. 4. Készüljünk fel az egzisztenciális rugalmasságra. 5. Legyünk bátor vezetők. Támogassunk egy igaz ügyet. Ahhoz, hogy boldogok legyünk, szükségünk van egy életcélra. A vállalkozásoknak szintén. Véges célok vezérelte szervezetben akadnak napok, amikor tetszik a végzett munka, de soha nem fogjuk szeretni, amit csinálunk. Ám ha a munkahelyünk igaz ügyet képvisel, akkor akadnak napok, amikor tetszik a végzett munka, de mindig szeretni fogjuk, amit csinálunk. Az általunk támogatott igaz ügy ad értelmet a munkánknak és az életünknek. Arra ösztönöz, hogy ne csupán a véges jutalmakra és az egyéni győzelmekre összpontosítsunk. Az igaz ügy adja meg a tágabb kontextust a menet közben szükségszerűen lejátszódó véges játékokhoz. Az igaz ügy inspirál arra, hogy játékban akarjunk maradni. Ha a vezetők azt akarják, hogy kövessük őket és csatlakozzunk végtelen törekvéseikhez, akkor a tudomány, az államigazgatás és az üzleti élet világában egyaránt világos, konkrét és nagyon is meggyőző jövőképet kell felmutatniuk. A salátákat kínáló gyorsétterem lánc, a Sweet Green például a saláta árusításnál nagyobb jelentőségű dolgot képvisel, és tárt karokkal várja a leendő segítőket, hogy csatlakozzanak az ügyükhöz. Önként vállalt küldetésük a következő. Egészségesebb közösségeket hozunk létre azáltal, hogy közvetlen kapcsolatot teremtünk az emberek és a valódi élelmiszerek között. A Sweet Green definíciója szerint a valódi élelmiszer a helyi gazdákat támogató, helyi forrásokból származó hozzávalókat jelenti. Ezért aztán elhelyezkedéstől függően minden éttermükben más a kínálat. Az ügyfelek támogatják a céget azzal, hogy megfizetik a magasabb árakat, csak hogy a Sweet Green-től vásárolhassanak. Többek között ez adja meg nekik azt az érzést, hogy hozzájárulnak saját értékrendjükhöz és hitvallásuk sikeréhez, saját jövőképük megvalósításához. Ettől érzik, hogy részesei az ügynek. Garantáltan igaz az az ügy, amely mellett annak biztos tudatában köteleződünk el, hogy lesznek, akik majd tovább viszik az örökségünket akkor is, amikor mi már nem leszünk. Az amerikai függetlenségi nyilatkozat például nagyon világosan fogalmazta meg az igaz ügyét, amikor kimondja, hogy minden ember egyenlőnek teremtetett. Ez az egyszerű, ötszavas igaz ügy bonyolult eszméket fogalmaz meg az egyenlőségről és a függetlenségről, és a nyugati ideológia egyik sarokkövévé vált. Amikor az alapító atyák kinyilvánították az Egyesült Államok függetlenségét, jól tudták, hogy az e fajta radikális tett mögött igaz ügynek kell állnia. Az igaz ügy megfogalmazásakor először is valami mellett kell állnunk, ami inkluzív és elsősorban mások javát szolgálja. Az ügynek rugalmasnak és tartósnak kell lennie. Továbbá fontos, hogy az ügy idealisztikus legyen és ezért elérhetetlen. Tehát, ha üzleti kifejezésekben gondolkozunk, egy igaz ügy mindig sokkal nagyobb, mint a vállalat által kínált termékek és szolgáltatások. Röviden, egy igaz ügy egy meggyőző jövőkép, amely arra készteti az embereket, hogy részt vegyenek ennek a jövőnek az építésében, bár lehet, hogy soha nem látják majd befejezve. Azonban néha, ami igaz ügynek tűnik, mégsem minősül igaz ügynek. Például, amikor egy társadalmi felelősségvállalási programot összetévesztenek egy igaz üggyel, vagy amikor a növekedést tévesen célnak tekintik. Talán csak egy márka népszerűsítése, vagy az első hely megtartásának kísérlete, de egy ellenálló vállalat örökké tartó szerkezettel rendelkezik. A Lego ellenálló, de a Garmin, amely valószínűleg a legjobb GPS-t kínálta 2007-ben, most már kevesebb, mint a harmadát éri annak, amit akkor ért. A nem igaz ügyek a legjobb esetben unalmasak és hatástalanok. A legrosszabb esetben viszont továbbra is csak véges játékokra csábítanak. Sokszor még a legjobb szándék vezérelte próbálkozások is véges, átlagos és önző mondatokat szülnek, vagy annyira ködösek, hogy a végtelen játékban használhatatlanok. A legjellemzőbbek valahogy így hangzanak. Mi megcsináljuk, amit ön nem akar megcsinálni, hogy azokra a dolgokra összpontosíthasson, amiket szeret csinálni. Az igaz ügy tehát konkrét elképzelés egy még nem létező jövőbeni állapotról. Egy még nem létező jövőbeli állapot megvalósítását célozza, amely sokak számára ellenállhatatlanul vonzó, így önként és dalolva hoznak áldozatot az előmozdításáért. A céltudatosság hiányának rövidlátását mutatja a véges gondolkodásmód. Ez a rövidlátás jelenlegi formájában a kapitalizmusban is megmutatkozik. A kapitalizmus valódi fogalma alássa magát, mert lényegében a kapitalizmus a fejlődésről szól. Jelenlegi formájában a kapitalizmus törött, mert azokat szolgálja, akik személyes haszonszerzés céljából játszanak a rendszerrel. Az Economic Policy Institute jelentése szerint 1978-ban az átlagos vezérigazgató fizetése 30-szor több volt, mint az átlagos munkavállalóé. 2016-ra ez több mint 800%-kal nőtt, és 271-szerese volt az átlagos munkavállaló fizetésének. És amikor a vezetői csomagokat a rövid távú piaci teljesítményhez kötik, a leépítések, a költségcsökkentések és az alacsonyabb fizetések valószínűsége nő. Azonban a végtelen játékban a vállalatokhoz kapcsolódó emberek mind belső, mind külső védettek. És természetesen a profit fontos, de nem lehet öncélú. A profit arra szolgál, hogy megvédje a vállalathoz kapcsolódó szereplőket, hogy a végtelen játék kibontakozhasson. Korunk üzleti világa szédítő tempóban alakul, ezeknek a változásoknak pedig nagy áruk van. A vállalatok egyre hamarabb kényszerülnek arra, hogy feladják a játékot. A kudarcra ítélt cégvezetők nem tudták megálmodni vállalkozásuk jövőjét egy folyamatosan változó világban. A csőd stratégiai rövidlátásukból következik, márpedig minden véges gondolkodású vezető eredendően rövidlátó. Az pedig, hogy az elmúlt 50 évben ez a fajta rövidlátás rohamosan elterjedt a vállalatvezetők körében, tulajdonképpen egyetlen ember gazdaság filozófiájára vezethető vissza. 1970-es tanulmányában a modern kapitalizmus egyik legnagyobb elméleti szakemberének tartott Nobel emlékdíjas közgazdász Milton Friedman lefektette a részvényesek érdekeinek elsődlegességét hirdető részvényesi elsőbbség elvének alapjait, amely számos, véges felfogású, modern üzleti gyakorlat magját adja. Ezzel szemben Adam Smith, a közgazdaságtan és a kapitalizmus atya a végtelen gondolkodásmódot hirdeti, azt állítva, hogy egy vállalatnak mindig az ügyfelek érdekeit kell előtérbe helyeznie. Sinek szerint az elmúlt bő 40 évben vállalkozásainkat alapvetően téves definíció alapján építettük, amely valójában károsan hat a szervezetekre, és éppen azt a kapitalista rendszert ássa alá, amelyet erősíteni hivatott. Egyszerűen megfogalmazva, ha a kapitalizmus definíciója hibás, könnyű a vállalatoknak egy hibás szabályrendszer szerint játszani. És ha ön egy véges vezető, ez nem az ön problémája, amíg a profitokat bezsebeli. A következő vezérigazgató vagy a következő generáció megoldhatja. Azonban a végtelen játékot játszó vezetők túllátnak a profitokon, és felelősséget vállalnak céljukért és alkalmazottaikért. A Patagónia egy outdoor ruházatot gyártó és forgalmazó cég változásért küzdő aktivistákból áll, mégis a rendszeren belül dolgoznak. Céljuk, hogy környezetbarát módon nagyszerű termékeket készítsenek. Ezt a végtelen gondolkodásmódot közvetítette vezérigazgatójuk, aki azt mondta: úgy tervezzük, hogy még itt leszünk legalább 100 évig, ezért foglalkozunk inkább a hosszú távú eredményekkel. A profit soha nem lehet egy vállalat alapvető célja, mert amikor csak az eredmények számítanak, valószínű, hogy idővel etikai problémákat fogunk tapasztalni. Az etikai elhomályosulás olyan helyzet, amikor az emberek etikátlan eszközöket használnak a szigorú munkacélok eléréséhez. Például a Wells Fargo banknál úgy tűnt, a vezetés szemet hunyt azok előtt a bizonyítékok előtt, amelyek szerint vállalati kultúrájuk etikátlan, sőt káros viselkedést ösztönöz. És az etikai elhomályosulás nem csak egy esemény, egy idővel felépülő toxicitás. A kisebb áthágások megszokottá válnak, a kis fehér hazugságok elfogadhatóvá, és az öncsalás a játék neve. Az etikai elhomályosulás alapvetően egy emberi probléma és a rossz vezetésből következik. Az etikátlan vezetés egyik példája, amikor a Milent, egy olyan céget, amely az életmentő EpiPen márkájú autóinjektort gyártja allergiákra, bűnösnek találták az etikátlan árazásban. Válaszul a vezérigazgató kijelentette: nem akartam bocsánatot kérni azért, mert a létező rendszerben működtem. Az etikus döntések soha nem az alapján születnek, mi a legjobb nekünk rövid távon, hanem az alapján, mi a helyes. Amíg az etikát háttérbe szorító rövid távú döntések lassan, de biztosan legyengítik a vállalatot, addig a helyes döntések fokozatosan megerősítik. Tehát az üzleti vezetők az ügy őrei kell, hogy legyenek. Sok vállalat, mint például a Walmart, olyan alapítókkal rendelkezett, akik világosan megfogalmazták az igazi ügyüket. Sok vállalat, mint például a Walmart, olyan alapítókkal rendelkeztek, akik világosan megfogalmazták az igaz ügyüket. Később a véges gondolkodásmódú vezérigazgatók eltértek ettől az iránytól, és elsősorban az eredményekre összpontosítva veszélyeztették a vállalat hosszú távú fenntarthatóságát. Elkerülhetetlen volt némi lefelé spirálozás, amíg a végtelen gondolkodásmódok ismét teret nyertek. Ahhoz, hogy útmutatást adhasson a munkához, áldozatvállalásra inspirálhasson és generációkon keresztül fennmaradhasson, 5 kritériumnak kell megfelelnie. Ha nem tudjuk eldönteni, hogy célkitűzésünk, küldetésünk vagy jövőképünk igaz ügyet képvisele, vagy ha szeretnénk igaz üggyel az élre állni, vegyük elő az alábbi listát és végezzük el ezt az egyszerű tesztet. Az igaz ügy mindig valamit támogat, megerősítő és optimista, befogadó, nyitott azok számára, akik csatlakozni akarnak, szolgáltatásorientált, elsősorban mások javát szolgálja, reziliens, átvészeli a politikai, technológiai és kulturális változásokat, idealista, nagyszabású, merész és végső soron elérhetetlen. Építsünk megbízható csapatokat. Nem lehet egy vízión építkezni erős és megbízható csapat nélkül. Az egyik alapvető szempont a vezetői szerepben az alkalmazottakra való odafigyelés. Ez minden vállalkozás magját kell, hogy képezze, mert ha az alkalmazottak azonosulnak a cég igaz ügyével, és úgy érzik, hogy a csapat fontos tagjai, akkor helyesen akarnak majd cselekedni. Ki gondolná, hogy egy csoport kemény munkás alkalmazott egy olajfúró toronynál hajlandó lenne körbeülni és érzelmekről beszélni? Mi lehetne ennek az előnye? A Shell olajtársaság tudta, hogy a biztonság fontos kérdés a fúrótornyokon. Ezért kifejlesztettek egy csoportos folyamatot, amely arra ösztönözte a személyzetet, hogy a munkával kapcsolatos beszélgetéseket leszámítva a felületes kommunikációt mélyebb bizalomhoz és nagyobb sebezhetőséghez vezető interakcióra váltsák. Ez az új viszonyrendszer lehetővé tette a számukra, hogy segítséget kérjenek és beismerjék a hibáikat is. Amikor a vállalatok úgy éreztetik embereikkel, hogy számítanak, az emberek olyan módon állnak össze, amit egyszerűen nem lehet pénzzel megvásárolni. Ezen folyamaton keresztül a Shell felfedezte, hogy a megbízható csapatok alapvető részét képezik a végtelen játéknak, és egy olajfúró toronynál például a bizalom életeket ment. A vállalaton belüli műhely munkák után a Shell URSA az iparág egyik legjobb biztonsági eredményével rendelkezett, ráadásul a műhely munkák után a Shell arról számolt be, hogy a balesetek 84%-kal csökkentek. Ezt tovább lehet bővíteni, ha a tengerészeti különleges erőket is közelebbről megnézzük. Az átfogó teljesítmény létfontosságú az élethalál helyzetekben, mégis a bizalmat értékelik jobban, nem a teljesítményt. Tanulmányozzuk a méltó riválist. Sun Tse azt mondja, ismerd meg az ellenséged. Valójában valami sokkal elegánsabbat mondott, azt mondta, ha ismerjük az ellenségünket és ismerjük magunkat is, akkor 100 csatában sem jutunk veszedelembe. Ha azonban nem ismerjük az ellenséget, csak magunkat ismerjük, akkor egyszer győzünk, másszor vereséget szenvedünk. És ha sem az ellenséget, sem magunkat nem ismerjük, akkor minden egyes csatában feltétlenül végveszély fenyeget bennünket. Ez nem azt jelenti, hogy az ellenfelek vagy versenytársak feltétlenül ellenségesek, de a végtelen játékban tudatában kell lennünk, kik az ellenfeleink. Az igazság az, hogy minden játéknak vannak riválisai, tehát a végtelen játék megköveteli, hogy tanulmányozzuk a méltó riválist. Itt fontos a méltó rivális fogalmának hangsúlyozása. Méltó versenytárs nélkül félő, hogy kiveszik belőlünk az alázat és a rugalmasság. Nő az esélye, hogy az egykoron nagyszerű, végtelen gondolkodású, ügyben elhivatott játékos lassanként véges gondolkodású játékossá silányul, aki csak a trófeákat gyűjti. A szervezet, amely egykor mindenek előtt mások érdekeiért és az igaz ügyért küzdött, méltó versenytárs nélkül jó eséllyel csak a saját érdekeiért harcol. Óriási előny, ha méltó versenytársaink között van egy kiemelt. Stratégiák kidolgozásakor, az erőforrások elosztásakor, a belső egységek irányításakor így egyetlen pontra fókuszálhatunk. A méltó versenytárs elvesztése nem egyenlő a győzelemmel. Az itt felvetett javaslat az, hogy az ellenfelet ne versenytársként tekintsük, hanem méltó riválisként, aki segíthet nekünk javulni és feljebb vinni a játékunkat. Ellenfélként lehet, hogy egyes dolgokat ugyanolyan jól csinálnak, mint mi, egyes dolgokat jobban és egyes dolgokat nem annyira jól. A méltó rivális figyelembevétele lehetővé teszi számunkra, hogy betekintést nyerjünk abba, hogyan javíthatunk és erősíthetjük gyenge területeinket. Továbbá emlékeztetnek minket arra, hogy alázatosak és agilisak legyünk, mert megmutatják, hogy mindannyiunknak van helye a játékban, és végül is a sport akkor használ, ha többen játszanak. Méltó versenytársainkat mi magunk választhatjuk meg, és bölcsen tesszük, ha stratégiai szempontok szerint jelöljük ki őket. Azzal nem sokat nyerünk, ha olyan játékosokat választunk, akiket egyébként is mindig lepipálunk, csak hogy jobban érezzük magunkat. Ez nem igazán szolgálja a fejlődésünket. Nem kell, hogy ellenfeleink a legnagyobbak vagy legelsők közül kerüljenek ki. Azokat válasszuk, akik tükröt tartanak elénk, szembesítenek a gyengeségeinkkel és folyamatos fejlődésre ösztönöznek, ami nélkülözhetetlen, ha azt szeretnénk, hogy legyen erőnk játékban maradni. Például, amikor az IBM belépett a személyi számítógépek piacára, ahol az Apple rendelkezett a legnagyobb részesedéssel, mit tett az Apple? Hirdetést adtak fel a The New York Times-ban, amelyben üdvözölték az IBM-et a piacon. Megerősítették ezzel az igazügyüket. Ez a méltó rivális elismerésének csúcspontja. Készüljünk fel az egzisztenciális rugalmasságra. Ki ne szeretne egy ideig egy fantázia világba menekülni, messze a mindennapok zord valóságától. A Disneylandbe való látogatás éppen ilyen. Walt Disney mindent kockára tett, amikor elhagyta a Walt Disney Productions-t, hogy más módon is előmozdíthassa az igaz ügyét. Egyesek azt hitték, hogy megőrült. Elkezdte pénzét tenni az ingóságait, felszámolta a birtokait. Kölcsönt vett fel az élet biztosítására, és még nevének használati jogait is koncesszióba adta. Most, hogy ennyire jól ment a cég, miért akarna váltani, miért vágna bele ilyen kockázatos dologba? Walt Disney 1952-ben mégis pontosan ezt tette. Nem őrült meg, csak csinált egy, nevezzük így, egzisztenciális hátraarcot. Disney munkásságának evolúciója nem öncélú kísérletezgetés eredménye volt, és nem a vagyon vagy a hírnév iránti vágy hajtotta. Minden egyes lépésével saját igaz ügyét vitte előre, alkotásainak idillikus világába hívta a közönséget, ahol az élet minden terhét és nehézségét maguk mögött hagyhatják. Az ügy egészen a gyerekkorától vele növekedett. Egész életében arra használta a művészetét és a fantáziáját, hogy másoknak is lehetőséget adjon elmenekülni a jelen pillanatból. A Walt Disney Productions véges gondolkodású, jövőkép nélküli vállalat lett, Disneynek pedig meggyőződésévé vált, hogy többet nem alkalmas az igaz ügy szolgálatára. Csalódottsága ellenére eredeti jövőképe végtelenebb volt, mint valaha. Ezért döntött úgy, hogy hatalmas egzisztenciális hátraarcot csinál, felmondott. Új munkába kezdett, amellyel hite szerint többet tudott tenni az igaz ügyért, mint korábban bármivel. Valódi menedéket álmodott meg, ahová az emberek tényleg elvonulhatnak a hétköznapok valósága elől. Elhatározta, hogy megteremti a világ legboldogabb helyét, megépíti Disneylandet. A közönség, amely addig csak nézhette a filmeket, Disneylandben végre maga is szereplővé válhatott. Ráadásul a véges filmekkel ellentétben a park folyamatosan formálódhatott. Az egzisztenciális rugalmasság sokkal több, mint a szervezet napi szintű irányításához szükséges hétköznapi rugalmasság. Sok más vállalkozóhoz hasonlóan Disney is mindent egy lapra tett föl, amikor létrehozta a vállalkozásait. De mindközül talán Disneyland megépítése volt a legkockázatosabb, mert erre semmi sem kényszerítette. Ekkor azonban már jóval több veszíteni valója volt, mint első alkalommal. Pontosan erről ismerszik meg a végtelen gondolkodású látnoki vezető. Disney sem azért hagyta ott a céget, mert lehetősége nyílt még több pénzt keresni, és nem is azért, mert hanyatlani kezdett, hanem azért, mert jobb megoldást talált arra, hogy az igaz ügyét szolgálja, és tett vele egy próbát. Ez meghatározza az egzisztenciális rugalmasságot, mert azt mutatja, hogy a végtelen játékos képes jelentős mértékben változtatni az irányon az igaz ügy érdekében. A végtelen vezetők rugalmasak, és ez a gyakorlat sem reaktív, sem védekező, és aztán másokat inspirálnak, hogy csatlakozzanak a megbízható csapathoz. Ez egy egzisztenciális rugalmasság, a hatalmas bizonytalanság, valamint a lehetséges kudarc veszélye miatt. Azonban a csapat túltekint az iparág korlátain, és elképzeli, mit nyújthatna egy szélesebb közösségnek. És ahogy Walt Disney szándékozott, és ahogy minden igazi végtelen vezető megérti, a Disneyland mindig egy folyamatban lévő munka lesz. Az egzisztenciális rugalmasság azt jelenti, hogy képesek és hajlandóak vagyunk felrúgni az üzleti modellt vagy stratégiát, csak azért, hogy eredményesebben szolgálhassuk az igaz ügyet. Legyünk bátor vezetők. Rendkívüli bátorságot igényel egy igaz ügyhöz való ragaszkodás. olyan eszmékhez való ragaszkodás, amelyek gyakran ideálisnak tűnnek és nagyon gyakran merészek, azt jelenti, hogy a vezetőknek óriási kockázatot kell vállalniuk. Nagyon gyakran egy vezető munkája forog kockán, és ismeretlen jövőért vállal kockázatot, mert egy olyan világot lát maga előtt, amely túlmutat a társadalmi vagy kapitalista normákon. Nehéz összeszedni a bátorságunkat és belevágni a végtelen játékba. Nehéz megérteni és elfogadni, hogy a vállalkozás célja nem csupán a pénztermelés, hanem valami sokkal hősiesebb dolog. Ez általában nem nyeri el a többi, véges gondolkodású játékos tetszését. A valódi vezetői bátorság az, ha a vállalat elé a törvényi korlátoknál jóval magasabb mércét állítunk. A végtelen játékban több kell, mint cselekvéshez szükséges bátorság. Még a véges gondolkodású vezetők is vállalhatnak kockázatokat. A végtelen gondolkodású vezető bátorsága az a hajlandóság, hogy átalakítsa akár az egész világnézetét is. A végtelen gondolkodású vezető, aki igaz ügyet képvisel, más területeken is szétnéz, és mérföldekkel a horizonton túlra emeli tekintetét, oda, ahová már csak a képzelete ér el. Egészen biztosan így volt ez akkor is, amikor Steve Jobs az 1980-as évek elején csinált egzisztenciális hátraarcot az Apple-nél. Amikor az Apple 1979-ben döntött a váltásról, fenyegetve a cég stabilitását, Steve Jobs azt mondta: ha mi nem robbantjuk fel, megteszi valaki más. A kulcsüzenet itt az, hogy ha a vezetők nem állnak készen arra, hogy szemléletváltásukkal kockáztassák, hogy magukra haragítják a Wall Street részvényeseit, akkor az igaz ügyük nem több jól hangzó marketingnél. A bátor vezetők erősek is, mert tudják, hogy nincs mindenre válaszuk, és nem tarthatnak mindent az irányításuk alatt. De ott vannak egymásnak, és van egy igaz ügyük, amely vezérli őket. Csak a gyenge vezető választja a rövidebb utat, aki azt képzeli, hogy mindenre tudja a választ, aki minden tényezőt igyekszik kézben tartani. Amikor a cégvezetők vezetői bátorságról tesznek tanúbizonyságot, az embereik is felbátorodnak. A vezetői bátorság vezetői bátorságot szül. A nehéz döntések mögött soha nem egyetlen nagyszerű férfi vagy nő állt, hanem partnerek, csapatok, amelyek tagjai kölcsönösen megbíztak egymásban és hittek a közös ügyben. Ahogy egyetlen világhírű légtornász sem beselkedne neki az új, halált megvető mutatványnak háló nélkül, mi sem meríthetünk vezetői bátorságot mások segítsége nélkül. Védőhálónkat azok alkotják, akik velünk együtt hisznek az ügyünkben. Összegzés. Sajnos az elmúlt 30-40 évben a véges gondolkodású cégvezetés vált az üzleti élet új normájává. Ezt alkalmazzák a Wall Street-en, és ezt tanítják az egyetemek üzleti karain. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a vállalkozások élettartama egyre rövidebb és rövidebb. A McKinsey intézet felmérése szerint a Standard & Poor's nemzetközi hitelminősítő intézet 500-as listáján szereplő vállalatok átlagos élettartama az 1950-es évek óta 61 évről alig 18 évre zuhant, vagyis több mint 40 évet csökkent. Ebben persze számos tényező szerepet játszik, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a tényt, hogy manapság rengeteg cégvezető épít olyan vállalkozást, amely természeténél fogva nem lehet hosszú életű. Pedig ha a vezetők egy igaz ügyre törekednek, és ezt megosztják csapataikkal, fenntartható vállalatokat hozhatnak létre, amelyek jobb világot teremtenek. Három tényezőt minden esetben figyelembe kell vennünk, amikor arról döntünk, hogyan akarjuk vezetni a vállalkozásunkat. 1. Nem rajtunk múlik, hogy az adott játszma véges vagy végtelen. 2. Az viszont rajtunk áll, hogy beszállunk-e a játékba. 3. Ha beszállunk, akkor csak tőlünk függ, hogy véges vagy végtelen gondolkodásmóddal játszunk. Függetlenül attól, hogyan akarunk játszani, a legfontosabb, hogy őszintén vállaljuk fel döntésünket magunk és mások előtt, mert a döntésünknek következményei lesznek. Itt az ideje, hogy kidobjuk a szabálykönyvet és az igaz ügyre, valamint a jövőre vonatkozó víziónk kialakítására összpontosítsunk. Útra való a könyvből. A játék végtelensége. Ismerjük fel, hogy az üzleti életben nincsenek végső győztesek vagy vesztesek. A piacok folyamatosan változnak, és a játék sosem ér véget. igaz ügy. Minden szervezetnek legyen egy mély, inspiráló célja, amely túlmutat a puszta profiton és ösztönzi a hosszú távú gondolkodást és cselekvést. Az erős, megbízható kapcsolatok és a belső bizalom kiépítése kulcsfontosságú az alkalmazottak elkötelezettségének és az együttműködésnek az előmozdításához. A versenytársak nem ellenségek, hanem tanítómesterek, akiktől tanulhatunk és akik segítenek nekünk fejlődni. Egzisztenciális rugalmasság, a képesség, hogy alapvető változásokat hajtsunk végre az irányban vagy stratégiában váratlan lehetőségek vagy kihívások esetén. Vezetői bátorság, a nehéz döntések meghozatalának és a hosszú távú jövőkép fenntartásának bátorsága, még akkor is, ha ez rövid távon nehézségekkel jár. A siker nem arról szól, hogy legyőzzük a versenytársakat, hanem arról, hogy értéket teremtünk az ügyfeleink és a társadalom számára. A jelenlegi vezetők felelőssége, hogy olyan alapokat hozzanak létre, amelyek lehetővé teszik a szervezet számára, hogy hosszú távon virágozzon. Az összetartozás ereje. Az a képesség, hogy egy közös cél érdekében egyesítjük az embereket, hatalmas előnyt jelent a végtelen játékban. A profit fontos az üzleti sikerhez, de nem lehet az egyetlen cél. A profitot úgy kell felhasználni, hogy az támogassa az igaz ügyet, és lehetővé tegye a szervezet számára, hogy folytassa a végtelen játékot. Köszönjük, hogy a HVG könyvek tömörített tudástár tartalmát választotta. Reméljük, az itt szerzett ismeretek nem csak inspiráló beszélgetéseket indítanak el, hanem konkrét lépésekre is ösztönöznek. Folytassa velünk az új ismeretek felfedezését, és találkozzunk a következő könyvnél.